A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója az Autóvolán Kft. Autóvolán, a megbízható sofőriskola.
5 perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Nagyvárad a legtisztább, Marosvásárhely a legporosabb levegőjű erdélyi nagyváros, derül ki az Európai Környezetvédelmi Ügynökség legfrissebb jelentéséből. A marosvásárhelyi levegőnél még a bukaresti és a budapesti is tisztább, a város a 330. helyen áll a 375 európai települést tartalmazó listán. A rangsort a levegőben található finom részecskék mennyisége alapján állították fel, az adatokat 2 éven keresztül gyűjtötték. Légszennyezésről, a szennyezettség csökkentésének lehetőségeiről, környezetvédelemről beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam dr. Hajdu Zoltán, környezetvédelmi szakember, a Marosvásárhelyi Fókusz Öko Központ vezetője. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukacmarosvásárhelyiradio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Látta az Európai Környezetvédelmi Ügynökség jelentését, mennyire átfogó, mennyire megbízható ez a jelentés?
Igen, láttam a jelentést, ezt 2023. április 25-én tették közzé. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség honlapján nagyon sok statisztikai adatot lehet találni, és hát ezek nagyon érdekesek, és nagyon sok következtetést vonhatunk le ebből. Az adott tanulmánnyal kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy a levegő minőségét azt több paraméter alapján határozzák meg. Mérik a kén-dioxidot, nitrogénoxidokat, ózont és a szerves vegyületeket. Az adott tanulmány a PM2,5-re vonatkozik, hogy mi is ez a PM2,5, ez az angolból jön, hogy particulate matter, tehát a levegőben lévő finom por, szilárd részecskék, ami a levegőben megtalálhatóak, és ezt az Európai Ügynökség felosztotta 5 kategóriára. A jó minőségű levegő, akkor beszélünk jó minőségű levegőről, ha 5 mikrogram per köbméter, PM25 található, az elfogadható a 10 és, az 5 és 10 mikrogram per köbméter, a mérsékelt az 10 és 15 mikrogram per köbméter, a gyenge az 15 és 25 mikrogram per köbméter, és a nagyon gyenge az 25 mikrogram per köbméter felett, és hát ez már elfogadhatatlannak számít. Vásárhelyen a statisztika alapján 17,5 mikrogram per köbméter, és ezzel a 330. helyen állunk a mért városok között, tehát a gyenge kategóriába, a 15 és 25 mikrogram per köbméter kategóriába esünk. Miért annyira veszélyes ez a levegőben szálló részecske? És hát régebb a PM10-et, a mérték, ami a 10 mikrométer méretű részecskékre vonatkozik, de rájöttek, hogy a 2,5 mikrogram méretű mikrométer méretű részecskék még sokkal veszélyesebbek, és hát az eredetük is más, tulajdonképpen a PM10 az a por, tehát az építkezésből és a különböző por formájában megtalálható részecskékből áll, míg a PM2,5 az a közlekedésből, a fűtésből származó még finomabb részecskék. Úgyhogy Itt érdemes megemlíteni, hogy miért annyira veszélyes. Például ugyanez a statisztika mondja, írja, hogy az idő előtti halálozásra vonatkozó adatok tekintetében az EU-ban, az Európai Unióban 238 ezer ilyen halál áll be a PM2,5 következtében. Csak hogy összehasonlítsuk, például a nitrogénoxid esetében 49 ezer halálról beszélünk, míg az ózon esetében 24 ezer halálról. Tehát látszik, hogy ez egy milyen veszélyes szennyező anyag, és mennyire oda kell figyelni erre.
Mindenkiben az a kérdés vetődik fel a jelentés és az alapján készült cikkek olvasásakor, hogy ebben a periódusban működött a kombinát, vagy sem Marosvásárhelyen. Nagyjából nem.
Hát az utóbbi két évre vonatkozik, tehát akkor azt mondhatjuk, hogy ez nagyjából nem, és hát érdemes ezeket a statisztikákat követni, mert ezek naprakész statisztikák. Én a tegnap megnéztem, és a Vásárhelyre vonatkozó PM2,5 az 18,2 mikrogram per köbméter mutatott a tegnap este 9 órakor, tehát ezek mindig ilyen középértékeket mérnek, úgyhogy ez azt jelenti, hogy ez a helyzet sajnos, ezzel kell számolni, és a különböző terveket ennek a függvényébe kell kialakítani.
Igen, és hát érdekes lenne, nem tudom, hogy nézte-e meg, de érdekes lenne megnézni, vagy összehasonlítani egy hétköznapi, illetve egy hétvégén mért eredményt, hogy abból legalábbis azt a következtetést levonhatnánk, hogy a közlekedés mekkora légszennyezést okoz egy városban, akár Vásárhelyen.
Hát ezt le lehet bontani, meg lehet nézni a napszakokra vonatkozva is, de az érdekes a középértékeknek a vizsgálata, a középértékeknek az értékelése, és hát ez egyértelműen a közlekedésből származik, és oda kell figyelni arra is, hogy egyrészt honnan származik, másrészt pedig mi az a felület, ami elnyeli ezt a szennyeződést. Tehát itt nyilván a közlekedés esetében számít az, hogy hányan járnak autóval, milyen intenzív a forgalom.
Tehát egyértelműen a közlekedés okozza ezt a magas szennyezettséget Marosvásárhelyen?
Hát ezt a típusú szennyeződést, ezt a fűtés okozhatja, tehát a fűtéstől jöhet, az ipari egységektől jöhet, és a közlekedéstől jöhet. És hát ezt a három tényezőt kell figyelembe menni. Itt most a jelenlegi helyzetben véleményem szerint Marosvásárhelyen a közlekedés, egyrészt a közlekedés, másrészt pedig közlekedés okozza, másrészt pedig a zöld felületeknek a hiánya, tehát nagyon kevés zöld felület van. Itt az Európai Környezeti Ügynökségnek a honlapján erre is rá lehet keresni, meg lehet nézni, hogy a zöld felületek melyik városban mi számít zöld felületnek. Tehát zöld felületnek az számít, ahol a bizonyos szocializálódásra van lehetőség, sporttevékenységre van lehetőség. Nem, ha van három fa, az még nem jelent zöld területet, úgyhogy ilyen szempontból Vásárhelyen nagyon sok fejlesztőni való lenne, és hát eléggé sajnálatos, hogy a központi zónában a szabad területeket, azokat általában mind beépítik a helyet, hogy zöld felületeket alakítanának ki a helyükön, és hát érdekesek ezek a statisztikák, így a térképeket egymásra lehet tenni, és hát látszik, hogy azokon a területeken, ahol kevesebb a zöld felület, ott sokkal nagyobb a PM2,5 szennyeződés, meg például vannak ilyen összehasonlítások is, hogy a 65 év felettiek aránya a lakosság körében az hány százalékos, és milyen mértékű a PM2 égőszőt szennyeződés, tehát itt ezekkel...
Tehát gyakorlatilag kisebb a szennyeződés, ahol
idősebb. Igen, tehát ahol nagyobb. Tehát nyilván, hogy ott a PM2,5 által okozott tüdő megbetegedések, meg légúti megbetegedések, meg az érrendszerre is hatna ez a szennyeződés. Nyilván itt kevesebb az ilyen megbetegedés, ahol kisebb ez a fajta szennyeződés.
Nagyvárad a legtisztább, Marosvásárhely a legporosabb levegőjű erdélyi nagyváros, derül ki az Európai Környezetvédelmi Ügynökség legfrissebb jelentéséből. Légszennyezésről, a szennyezettség csökkentésének lehetőségeiről, környezetvédelemről beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam dr. Hajdu Zoltán, környezetvédelmi szakember, a Marosvásárhelyi Fókusz Öko Központ vezetője. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyiradio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Említette itt a zöldövezetek fontosságát. Miért fontos a vizes felületek léte, főleg nagyvárosi környezetben?
Hát itt a vizes felületek is nagyfokú szerepet játszanak a szennyeződések elnyelésében. A mikroklíma szabályozásában, és nagyon érdekes, hogy a 6 vagy 7 ilyen mért, tehát amit lehet követni az Európai Környezetügynökségnek a honlapján, láthatjuk, hogy azt is lehet követni, hogy az adott lakóhelyhez képest hol van természetes fürdő lehetőség, tehát a folyóban, a tóban lehet fürdeni, és ez is egy fontos szempont. Tehát ezt az Európai Környezetügynökség egy fontos paraméternek, egy fontos szempontnak tekinti, és hát ilyen szempontból nagyon-nagyon érdekes a romániai helyzet, mert itt tulajdonképpen Romániában egyetlen egy ilyen hely van bejelölve, ahol valamilyen tóba vagy folyóban lehet fürdeni, és hát itt a statisztika azt mutatja, hogy ezen az egy helyen itten 100%-ig kitűnő a vízminőség, míg például Portugália, amely egy kisebb ország, ott 157 ilyen fürdőhely van bejelölve, és hát ott azt mondja, hogy 66%-ig kitűnő, tehát 103 ilyen fürdőhelyen kitűnő a vízminőség, és hát azért is fontos ez, mert nem mindig csak azt kell bejelölni, ami kitűnő, tehát mi megszoktuk még a Ceausescu időből, hogy az ilyen jelentésekben mindig jól kell kijöjjünk, mindig úgy kell szerepeljünk, hogy nagyon-nagyon jók vagyunk. Hát itt be kellene vállalni azt, hogy vannak olyan folyók, ahol van egyfajta kiépített strandolási lehetőség, viszont a vízminősége nem annyira jó, és akkor itt igyekezni kellene, hogy itt a vízminőséget javítsuk, és a folyókban is, a tavakban is olyan vízminőség legyen, ahol nyugodtan lehet fürdeni. És ide kellene egy összehangolt a minisztérium részéről, vagy valamilyen hatóság részéről összehangolt cselekvés. Itt sajnos ez hiányzik nálunk, ezen javítani kellene a jövőben, és hát írtunk mi is egy levelet az európai klíma kezdeményezésben résztvevő környezetvédelmi szervezetek, írtunk egy levelet a miniszterelnöknek, ahol arra kértük, hogy hangolják össze ezeket a különböző felelősségeket, mert hát itt van A minisztériumnak egy osztálya, ami a fenntartó fejlődésért felel, van az elnökségen, van egy ilyen osztály, van a környezetvédelmi minisztérium, tehát sok intézmény van, és ezeknek a tevékenységét jó lenne összehangolni, és akkor jelöljenek ki egy prioritást, hogy például a levegő minőségén javítanak, vagy a hulladékkezelést oldják meg egy pár év alatt, és akkor összehangolt tevékenység révén véleményünk szerint sokkal jobb eredményt lehet elérni. Úgyhogy az EU-ki kezdeményezés keretében ezzel kapcsolatban küldtünk egy levelet a miniszterelnöknek és az elnöknek is.
5 perc múlva 3:41 Önök a Marosvásárhelyi Rádió Miben Segíthetünk című műsorát hallgatják. Meghívottam dr. Hajdu Zoltán környezetvédelmi szakember, a Marosvásárhelyi Fókusz Öko Központ vezetője. Légszennyezésről, a szennyezettség csökkentésének lehetőségeiről, környezetvédelemről beszélgetünk mai műsorunkban. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig mibensegíthetünk@marosvásárhelyiradio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Hogyan látja a jelen körülmények között ilyen energiaválság közepette, meg háborús világban megvalósulhat az elképzelések szerint az a bizonyos zöld átállás?
Hát a zöld átállás az tulajdonképpen alternatíva nélküli terv, mert nincs mit csinálni. A klímaváltozás az most már tudományosan egyértelműen elfogadott tény, és hát a környezetszennyezés tényét is nap mint nap látjuk. A kérdés az, hogy hogy legyen ez az átmenet minél kevésbé fájdalmas. Tehát nyilván, hogy változtatni kell ezen a megszokott kényelmes életstílusunkon valamilyen szinten, de minél kevesebb áldozattal történjen ez, és hát ezzel kapcsolatban vannak az Európai Uniónak programjai is, például a méltányos átmenet program, az úgynevezett Transition Just program, aminek a keretében a Románia kap, Romániának 6 megyéje kap 1,95 milliárd eurót, Maros megyére jut 277 millió euró, és ez arról szól ez a program, hogy a 6 megyében azonosított nagy széndioxid kibocsátó egységet, itt Maros megyében főleg a kombinátról beszélünk, hogy ezt a kibocsátást, ezt csökkenteni, és sőt megszüntetni, hogyha lehetséges, de úgy, hogy az ott dolgozó emberek azok ne szenvedjenek, tehát ne érezzék azt, hogy valamilyen hátrányos megkülönböztetés éri őket az európai klímapolitika miatt, és hát ez a pénz lenne arra hivatott, azt szolgálná, hogy új munkahelyek, tehát az egész ipar átalakítását, az ipar szerkezetének az átalakítására lenne szó, hogy a nagy egységek helyett, a nagy szennyező egységek helyett és a nagy széndioxid kibocsátó egységek helyett kisebb és klímabarátabb vállalkozások jöjjenek létre.
Ez már régebb zajlik, ugye már van 1-2 éve ennek, nem friss ez a projekt.
Hát ez most a Green Deal, tehát a zöld megalapodás keretében nyitott finanszírozási vonal, és nyilván időbe telik az előkészítése, most dolgozzák ki a különböző gideket, ezt a különböző útmutatókat, amelyek révén lehet pályázni, és hát nagyon reméljük, hogy ez a finanszírozás az eredeti célt fogja szolgálni, mert Nagyon sok esetben nálunk ez a zöld átállás nagyon negatívan van megítélve, és hát maga az egész környezetvédelem inkább úgy van beállítva, mint a fejlődés, a haladás útjában álló stratégia, vagy a haladást gátló politikai irányzat, de hát itt az a helyzet, hogy tulajdonképpen ezt lehetőségként is fel lehet fogni, és nagyon sok példa van erre, hogy sok olyan vállalkozás születik, ami kimondottan a zöld megállapodás szellemében, hát itt a nagy irányvonalai többek között a farmertől az asztalig, rövid értékesítési láncok, és hát itt a méltányos átmeneti finanszírozás keretében is azért elég sok pénz áll rendelkezésre, hogy ilyen környezetbarát és klímabarát vállalkozásokat hozzanak létre. A kérdés az, hogy megvan az a megfelelő tudás, megvan az a megfelelő útmutatás, hogy ezeket létre is tudjuk hozni, vagy pedig hát ez a pénz mondjuk úgy valahol elköltődik, de végül is a célt nem fogja a teljes mértékben teljesíteni, mint ahogy nagyon sok esetben, most hogyha visszatekintünk csak a hulladék gazdálkodás történetére, hát még emlékszünk egy páron, hogy a reciklálásnak is hányszor futottak neki, még talán emlékszünk, hogy voltak a nagy kék konténerek, utána a háromszínű konténerek, és ahelyett, hogy lett volna egy stratégia, amit a különböző miniszterek átadnak egymásnak, és viszik tovább azt a stratégiát, itt mintha mindig újra kezdtük volna ezek a dolgokat, és ez egy nagy probléma.
Igen, hát most Marosvásárhelyen ismét újra kezdték, megint megjelentek ezek a háromszínű konténerek a szelektív hulladékgyűjtésre.
Igen, hát ezek időt igénylő és hosszú távú programok kell legyenek, amit nem lehet mindig újra kezdeni, mert
lehet, csak nem érdemes.
Hát, lehet, igen, de nem vezet eredményre, hogyha mindig újra kezdjük, és nem egyik lépés a másik után történik.
Igen, melyek azok az apró lépések, amelyeket meg kellene, hogy tenni? Azt hiszem, hogy ez is lesz a témája annak a szemináriumnak, amit holnap után szerdán szerveznek, természetalapú megoldásokat javasolnak a megye polgármestereinek. Mi a céljuk ezzel a találkozón?
Hát sokszor azt tapasztaljuk, hogy adott esetben nem is a jó szándék hiányzik a döntéshozók részéről, hogy bizonyos megoldásokat megvalósítsanak, hanem az adott tudás hiányzik, mert maga ez a környezettudományok, ez jelenleg a legdinamikusabban fejlődő tudományág, és állandóan új megoldások jelennek meg, és ezek a megoldások sokszor a hagyományos megoldásokat az innovációval kombinálják, és mi összegyűjtöttünk 5 partner szervezet segítségével, vagy 5 partner szervezet együttműködésével Európából ilyen természet alapú megoldásokat, amelyek főleg a vizes élőhelyekre, a zöld felületek kialakítására vonatkoznak, és ebből a döntéshozók számára egy kézikönyvet állítottunk össze, és ezt fogjuk bemutatni Jobbágyfalván egy szeminárium keretébe. Kiküldtük a meghívókat a polgármestereknek, a különböző érdekelt fel civil szervezeteknek, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk, akit érdekel a természetalapú megoldások alkalmazása, és aki gondolja, hogy hát valami tanulni szeretne, és előre lépni ezen a területen.
Egy hallgatót köszöntök. Halló, jó napot kívánok!
Halló, jó napot kívánok! Katalin vagyok. Szeretnék véleményt nyilvánítani ezzel kapcsolatosan. Elsősorban az ipari forradalom idején olyan hatalmas mennyiségű széndioxid került a levegőbe, tudjuk, hogy lebomlása több mint 200 év, vagy még több. Kettő, amíg a multinacionális cégeknek a filozófiája, a vedd meg dobd el filozófia, és mindent becsomagolunk, addig nem lesz környezetvédelem. Ennyit szerettem volna mondani, meghallgatom a rádióba véleményét.
Igen, köszönjük szépen.
Hát igen, teljesen egyetértek ezzel a véleménnyel. Hát tulajdonképpen az utóbbi 50 évben került az ipari tevékenység, meg a közlekedés révén nagy mennyiségű széndioxid a levegőbe, és ezen kéne változtatni, tehát ezt kéne a továbbiakban csökkenteni. A széndioxid, meg az üvegházhatású gázok, azok tudjuk, hogy a klímaváltozást, a globális felmelegedést okozzák, és minél több ilyen gáz kerül a levegőbe, annál nagyobb esély van arra, hogy a felmelegedés az intenzívebb legyen. Itt az 1,5 fokot állították be, az, ami még elfogadhatónak számít, és amikor még úgy tartják a tudósok, hogy még nem történnek visszafordíthatatlan folyamatok. Úgyhogy nyilván itt mindenféle módon kell csökkenteni a széndioxid kibocsátást, meg az üvegházhatású gázok kibocsátását, és hát erre történnek komoly erőfeszítések világszerte, és az Európai Unióban is a zöld megállapodás ezt a célt szolgálja. A másik pedig, a másik kérdése, hogy a multinacionális cégeknek az egyszer használatos csomagoló anyag dömpingje, az hova vezet? Hát itt egyértelmű, hogy teljesen igaza van a hallgatónak, hogy itt változtatni kell. Pontosan ezt a cél szolgálja a termelőtől az asztalig stratégia is, tehát itt a rövid értékesítési láncokat kellene minél intenzívebben használni, minél jobban életbe léptetni, tehát minél gyakoribb legyen az, hogy a vásárhelyi vásárló az a környékről származó terméket vásárol meg, de ez nem megy magától, tehát a hagyományos rendszerek, amikor a piacon vásárolták be, ezek még működnek, de ezt sokkal intenzívebbé kell tenni, és erre vannak a rövid értékesítési láncok, ennek megvan a módszertana, amit lehetne használni. A másik kérdés pedig, hogy a multinacionális cégeknél is azért csak be kéne vezetni, hogy újra hasznosítsák a csomagolanyagot, tehát például most már vannak ilyen próbálkozások, és hát a lakosság is ebben részt kéne vegyen, azért ez egy komplex folyamat, itt egyrészt a hatósági szabályozás nagyon fontos, a cégeket is valamilyen módon rá kell venni erre, hogy ebben a folyamatban részt vegyenek, de a lakosság részvétel is nagyon fontos. Úgyhogy,
igen, és ez irányba tehetünk a legtöbbet, ami rajtunk múlik, hogy egyszerűen nem vesszük el azt az acskót, hanem adott esetben viszünk otthonról. Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm az urakat, szerkesztő urat, Csajk urat. Azért lenne egy szerint véleményem, hogy nem is a polgárok ellenkeznek a zöld átállás ellen. Én tudom, hallottam, igaz inkább a román adásból, Vásárhelyi Rádió román adásából, hogy ilyen képviselők és környezetvédők elleneztek például a ratosnyai gát megépítése ellen, ahol már évtizedekkel meg van egy építmény kezdve, csak ott áll potyára, és nem fejezik be. Szerintem, ha elkezdtek valamit ott, hogyha 100 fejöt kivágnak, szerintem nem kéne a nagy ellenállás legyen. Ugyanez például Vásárhelyen a Néntelep mellett levő sportbár is mellett. Ott van évtizedekkel megkezdve, ott áll befejezetlenül a város területén, nincs kihasználva. Pedig azt hiszem lenne rendeltetése.
Igen, köszönjük szépen, viszont hallásra. Valóban ez a Ratusnyai gát, ez most már sok évtizedes történet.
Igen, hát ez a Ratusnyai gát, ez egy komplex kérdés, és az, hogy meg volt kezdve valami, az nem indok arra, hogyha az eredmény az nem jó, nem indok arra, hogy azt befejezzük, úgyhogy hát ebben most nem mennék bele, mert ez egy nagyon komplex kérdés, a vőzáró gátaknak a kérdése, ez most világszerte egy nagyon vitatott kérdés. A másik viszont, amit ön felvetett, a Lovarda melletti sportbázis, ez valóban, ez be kéne fejezni, ezt mi is javasoltuk, sőt, látványtervet is készítettünk.
Kinek a tulajdona most?
Erre kapcsolatban. Itt most persze vannak ilyen tulajdon jogi kérdések, de hogyha van egy stratégia, hogy ottan egy központi parkot hozunk létre, akkor azt meg lehet valósítani, és erről talán már a múltkori adásban is beszéltünk, hogy a régi liget az már kicsi, az már kinőtte a város, és Vásárhelynek nincsen egy igazi központi parkja, nincsen egy olyan zöld terület, ahol sportolni lehet, ahol kikapcsolódni lehet, és az a terület meg nagyon alkalmas lenne erre. Tényleg, én szerintem a városnak ez egy prioritása kéne legyen, hogy ott egy rekreációs területet, egy parkot alakítson ki. Nagyon közel van ott a Maros is, ahol csónakázni lehet, a főtértől 10 perc gyalog, tehát egy ideális hely, Vásárhely ilyen szempontból nagyon szerencsés, és nagyon jó lehetőség lenne a jövőbe, úgyhogy én azt javaslom, hogy ez legyen a jövőbe egy prioritás, és örvendek, hogy a kedves hallgató is felhozta ezt a kérdést.
Egy kérdése, amíg időnk SMS-ben érkezett, és egy percet adok mindössze, hogy válaszoljon rá. Guszti írja, egyszerű emberek, autók hibásak a klímaváltozásért, érdekes, a háborús fegyverek nem szennyezik a levegőt, tisztelettel, Guszti írja. Hát a háború, hál' Istennek, nem tart örökké, vagy reméljük.
Hát igen, ez mindig felmerül, hogy az egyszerű ember mennyire hibás ezekért a kérdésekért, és mennyire felelős. Hát az a helyzet, hogy az egyszerű ember az része egy rendszernek. Tehát amíg egy adott városban nincsen kialakítva az alternatív infrastruktúra, amíg nincsen olyan közszállítás, ami vonzó lenne az emberek számára, amíg nincsenek biciklis sávok, addig kényszerűen autóval kell közlekedjen, és hát ilyenként hozzájárul. Nem mondhatjuk, hogy az övé a felelősség, mert nyilván nem tolhatjuk a felelősséget az egyszerű emberre 100%-ig. Nyilván az ő opciója is, de nyilván sokkal könnyebb lenne áttérjen az autós közlekedésre, az alternatív közlekedésre, ha erre ki lenne alakítva az infrastruktúra, és ez már egy közös felelősség.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója az Autovolán sofőriskola. Autóvolán. Tanulj meg biztonságosan vezetni.
Mai műsorunkban ennyi fért. Meghívottam dr. Hajdu Zoltán, környezetvédelmi szakember, a Marosvásárhelyi Fókusz Ökó Központ vezetője volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Én is köszönöm a meghívást.